Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben saját pártja is szétesni látszik. Négy miniszter is hátat fordított Keir Starmernek, tovább mélyítve a politikai válságot Londonban. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek meg, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király ma Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Arra a kérdésre, hogy mi áll az eddig nem látott politikai összeomlás mögött, Kis István politológussal, nemzetközi kapcsolatok szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát két évvel korábban elsöprő győzelemmel került hatalomra a munkáspárt, azonban a múlt heti választásokon az angliai helyhatósági mandátumaiknak csak nem a felét elveszítette, és azt látjuk, hogy a walesi skóciai parlamenti választáson is súlyos vereséget szenvedett. Bevezetőként beszéljünk röviden, hogyha lehet, arról, hogy mit lehet tudni a brit választási rendszerről. Úgy gondolom, ez kell ahhoz, hogy tudjuk értelmezni azt, ami most történik.
Abszolút, és amiatt is érdekes egyébként erről beszélni, ugye, hogy tetszett említeni, hogy két évvel ezelőtt rekordgyőzelmet arattak, ami igaz, viszont az is részben a brit parlamenti rendszernek a sajátosságainak köszönhető, hiszen hogyha megnézzük, akkor a korábbi választáson, tehát a 2019-es választáson egyébként több szavazatot kaptak, és akkor viszont egy történelmi vereségről számolt be a sajtó, hiszen akkor Boris Johnson egy hatalmas, ugye több mint 43%-os győzelmet aratott a parlamenti választások. És akkor ugye a narratíva az volt, hogy a munkáspárt egy hatalmas vereségbe futott bele, míg érdekes módon 5 évvel később egyébként kevesebb szavazattal mégis arról beszéltünk, hogy történelmi nyerességet szerzett a munkáspárt. Tehát már ott is igazából nem arról van szó, hogy a munkáspárt kifejezetten népszerű lett volna a szavazók körében, hanem arról van szó, hogy a konzervatív pártnak a népszerűsége esett be dramatikusan a két évvel ezelőtti parlamenti választásokon, és ugye mivel a brit választási rendszer az alapvetően ugye egyéni mandátumok vannak, tehát és ugye ez az úgynevezett first past the post, tehát gyakorlatilag az ember nyeri a választást, aki a legtöbb szavazatot kapja, nincsen második forduló, ugye akár pár szavazattal is lehet megnyerni egy körzetet. Tehát ennek köszönhetően tudott a munkáspárt egy hatalmas győzelmet aratni két évvel ezelőtt, de ez nem azt jelentette, hogy egyébként a választók kifejezetten szimpatizáltak volna velük, vagy hogy egy hatalmas választói elfordulás lett volna feléjük. Inkább azt láthattuk már két évvel ezelőtt is, hogy egy kiábrándultság van a két hagyományos vezető párt, tehát a munkáspárt és a konzervatív párttal szemben, amiből két évvel ezelőtt egyébként a munkáspárt jól tudott kijönni a brit választási rendszernek köszönhetően, viszont azóta eltelt ugye két év, és nem sikerült ezzel a felhatalmazással élni, tehát rengeteg probléma van az Egyesült Királyságban. Elsősorban egyébként továbbra is a bevándorlás egy megosztó kérdés, ugye, amit a konzervatívok sem tudtak kezelni, pedig 15 évig voltak kormányon, és szinte minden választás során megígérték azt, hogy ezt rendbe fogják tenni, és korlátozni fogják a bevándorlás mértékét. Ugye ehhez képest gyakorlatilag rekordméretű lett a bevándorlás mértéke a konzervatív kormány végére, melynek köszönhetően sikerült is nekik egy hatalmas vereséget szenvedni, és ugye most helyi választások voltak, illetve voltak választások Skóciában és Walesben. Ugye helyi választásokat alapvetően nem egyszerre tartanak, tehát az Egyesült Királyságban régióként vannak ezek a választások, tehát most nem minden körzetben volt választás, tavaly is volt egyébként egy helyhatósági választás, ahol egyébként szintén nagyon jól szerepelt a Nigel Farage pártja a reform, tehát arról is tudunk majd egy kicsit beszélni. Akkor egyébként sokkal több konzervatív, tehát inkább konzervatívra hajló település, illetve régió volt abban a választási évben. Ebben a választási évben sokkal több munkáspárti, vagy inkább balra hajló terület volt a választásnak a térképén. Tehát ennyiből érdekes, hogy egy évvel ezelőtt nem buktak akkorát, most viszont igen, hiszen most sokkal több olyan körzet volt, amit egyébként nekik kellene volna megvédeniük. Ez érdekes, ugye magyar szempontból, mert nálunk ugye egyszerre vannak a helyhatósági választások, És ami még érdekes, ugye az, amit említettünk, az a skóciai és a walesi helyi parlamenti választások. Ugye Nagy-Britanniában 1999 óta van skót, walesi és északír parlament, ezeknek is vannak ugye választásaik. Itt egy kicsit érdekes, mert az eltérően a brit parlamenti választásokra itt nem csak egyéni körzetek vannak, hanem itt vannak pártlisták is. És ezért is érdekesek itt az eredmények, hiszen itt tudott erősödni néhány kisebb párt, mint például a zöld párt is, hiszen arányos a választási rendszer, és nem van egy arányos része is a választási rendszernek, és nem csupán egyéni választási körzetes. Ilyen értelemben azok kicsit jobban hasonlítanak a magyarra, bár nyilván az elszámolási rendszer az egy kicsit más, de annyiból hasonlít a magyarra, hogy egy vegyes választási rendszer van, tehát nem egy tisztán mondjuk pártlistás, mint néhány európai országban, és nem is egy tisztán egyéni, mint mondjuk a brit parlamenti választásokon.
Hát nézzük meg, hogy a briteknél a belpolitikát azt mennyire határozza meg a Brexit. Hiszen azt látjuk, hogy a Brexit óta rendkívül gyorsan cserélődtek a miniszterelnökök, és azért valljuk be, hogy ez a folyamat is vezetett odáig, hogy két éve győzni tudott a munkáspárt.
A Brexit egyébként továbbra is befolyásolja a folyamatokat. Érdekes látni azt is, hogy például a Nigel Farage pártja sokkal jobban szerepelt azokban a területeken, ahol a lakosság több mint 60%-a támogatta a Brexitet, míg alacsonyabban szerepelt nagy átlagban azokon a területeken, ahol a lakosságnak mondjuk a kevesebb mint 40%-a támogatta a Brexitet. Tehát továbbra is egy meghatározó törésvonal ez a brit politikában. De amiatt is egyébként, mert ha belegondolunk, nyilván nagyon sok mindenről szólt a Brexit, tehát a szuverenitásról egyéb dolgokról, de a fő kérdés azért az átlag választóknak azt a bevándorlás volt, amit említettem korábban is, hogy a bevándorlás továbbra is egy nagyon meghatározó része a brit belpolitikának, amit se a konzervatív párt, se a munkáspárt nem tudott rendesen kezelni, és ezért vannak továbbra is feszültségek, amiket most ugye úgy tűnik, hogy a Nigel Farage pártja tud felhasználni arra, hogy növelje a támogatottságát. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan probléma, amire a brit választók mind a Brexit alatt, mind további parlamenti választásokon több esetben is azt mondták, hogy nem szeretnének több bevándorlást. Hogyha megnézzük a felméréseket, ott is egyértelműen az egyik legfontosabb probléma a bevándorlás, ezének a kezelése, és ezt nem sikerült egyik nagy hagyományos parlamenti pártnak sem kezelni, se a konzervatívoknak, ugye 2024 előtt, se abban az elmúlt két évben a munkáspártnak. Nyilvánvalóan várató volt, hogyha a konzervatívoknak nem sikerült, akkor a munkáspártnak még nehezebb lesz, hiszen a párt sokkal megosztottabb a bevándorlás kérdésében, mint a konzervatívok. Emellett nyilvánvalóan fontos kérdések vannak még, ugye a gazdaság helyzete, a energia árak sokkal magasabbak, mint korábban, tehát vannak ilyen úgymond mindennapi megélhetést érintő kérdések is, de azt látjuk, hogy a Brexit továbbra is fontos meghatározó tényező, különösképpen tényleg nyilván a gazdasági helyzet miatt is, de elsősorban a bevándorláshoz fűződő attitűdök kapcsán is. És ugye az is érdekes, hogy arról is beszéltünk, hogy a zöld pártnak a támogatottsága is nőtt, és a zöld párt támogatottsága kifejezetten olyan területeken nőtt elsősorban, Londonban, illetve bizonyos nagyvárosokban, ahol vagy nagyon magas az iskolázottságnak az aránya, vagy nagyon magas a bevándorlóknak az aránya. Tehát úgy tudik, hogy a munkáspárt egyébként a bevándorlók körében is veszített népszerűségében, hiszen azok viszont elkezdtek elmenni a zöld párt felé, míg ugye a bevándorlás az szkeptikusabb, alapvetően inkább idősebb fehér lakosság, a főleg a vidéken, illetve Észak-Angliában, az pedig ugye kiábrándulva sok egyébként ezek közül korábban munkáspárti szavazó volt, de már a Brexit körül kiábrándult a munkáspárttól, és elindult a konzervatív párt felé, viszont most úgy tűnik, hogy mivel a konzervatív párt sem sikerült, sem tudott megoldást találni a bevándorlásra, elindult a reform párt felé.
És hát ugye régen úgy tekintettünk a brit politikára, ami egy klasszikus két pártrendszer mentén működik, de hát ha már itt említette a zöldeket is, most már azt látjuk, hogy öt párt is jelentős támogatással rendelkezik.
Így van, ugye sokan beszélnek a brit választási rendszernek a teljes átalakulásáról. Én azért nem vagyok ebben teljesen meggyőződve, hiszen a brit, ahogyan beszéltünk is róla, maga a parlamenti választási modell, az inkább ugye egyéni választókeretekből áll, tehát sokkal inkább kedvez annak, hogy az emberek azok egy-két pártra szavazanak, mint sok párt. Tehát alapvetően inkább ugye a pártlistás rendszerek azok, amik kedveznek a sok pártiságnak, míg az egyéni választókeretekben ugye például az Egyesült Államokban tovább is ezért két párt a meghatározó, és ezért volt az olyan sokáig, hogy az Egyesült Királyságban is főleg kettő, két és fél párt volt a meghatározó. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy egy következő parlamenti választáson is ennyire sikereset tudnak lenni kisebb pártok, ami ugye felveti a kérdést a Reform UK és a konzervatív párt felé is, hogyha valamilyen megállapodás nem sikerül, akkor könnyen lehet, hogy megosztódik úgymond a jobboldali szavazat. Ez ugye nyilván probléma lehet a munkáspárt számára is a zöldek feltörésével, illetve ugye a liberális demokraták is, bár nem szereztek hatalmas előretörést a választáson, továbbra is meg tudták őrizni azért a helyeiket bizonyos területeken, tehát hogy annak ennyire sokan beszéltek, hogy a liberális demokrata pártnak lehet, hogy nincs jövője, nincs lehetősége arra, hogy megmaradjon ebben a választási rendszerben. Egyelőre úgy tűnik, hogy stabilan tudja hozni azt a támogatottságot, amit az elmúlt években. Tehát lehet amellett érvelni, hogy nagyon megosztódnak a választók, és emiatt egyik nagyobb pártnak sem jó a helyzete. De én továbbra is azt gondolom, hogyha kiélezett verseny van, és tényleg ugye egyéni választókerületek, ott nem vagyok benne biztos, hogy a kis pártok a végén tudnak olyan sikereket elérni, mint ebben a helyhatósági választásokon, aminek ugye más a tétje, illetve mint mondjuk Skóciában vagy Walesben, ahol ugye nem egy tisztán egyéni választókerületi rendszer, hanem egy vegyes választási rendszer. Tehát ez egy érdekes kérdés lesz a következő éveknek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg teljesen át fog alakulni a bidválasztási rendszer, és mondjuk 4-5 párt tartósan meg tud maradni. Lehet, hogy inkább abban az irányban megyünk, hogy a hagyományos pártok fognak problémákba ütközni, és hogy új pártok jelennek meg helyettük, akik átveszik az ő hagyományosan fontos szerepüket. Nyilván ezt nem tudjuk előre még megjósolni, ugye erre ennek egyelőre a Reform UK-nek van a legjobb esélye, hogy mondjuk a konzervatív párt meghatározó befolyását átvegye a következő években. Jobb esélyt látok rá, mint mondjuk a zöld párt esetében és a munkáspárt esetében, de én azt gondolom, hogy hosszú távon inkább ilyen tendenciák lesznek megfigyeltőek, mint az, hogy mondjuk 4-5 párt fog versenyezni egymással, mert egyszerűen a választási rendszer nem annak kedvez.
Mi okozta ez a két évnek ezt a sikertelenségét akkor, amikor a társadalmi felhatalmazás viszont nagy volt mögötte, vagy ha nem is a társadalmi felhatalmazás, de a mandátumok száma az biztosan?
Így van, az kétségtelen, hogy tehát rekord parlamenti támogatottsága van a brit munkáspártnak, tehát alapvetően az ember arra számított, hogy egy sokkal erősebb kormányzást tud végigvinni a brit munkáspárt. Én azt gondolom, hogy egyrészt Keir Starmer gyenge vezető, tehát egy alapvetően kicsit kiforbálatlan, kiforratlan vezetőről van szó, aki nem biztos, hogy végig tudja vinni az akaratát a parlamentben, annak ellenére, hogy kényelmes többsége van a parlamentben. Ugye ezt most látjuk is a választások után, hogy sokan el ne fordultak már most. Tehát alapvetően egy gyenge kezdő vezetőként van elkönyvelve, aki nem biztos, hogy fel van készülve a kihívásokra. Emellett nyilvánvalóan a gazdasági környezet nem kedvezett, ahogyan egyébként nem kedvezett a legtöbb európai ország vezetőjének sem. Tehát az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben az európai gazdasági környezet Nagy-Britanniában különösképpen nem volt jó, de egész Európában nem a legkedvezőbb volt. Tehát ugye ezt láttuk sajnos Magyarországon is, de akár Németországban is. Tehát egy alapvetően nem kedvező nemzetközi gazdasági környezet van, ami mondjuk egy kipróbált, ügyes vezetőnek is valószínűleg problémákat okozna, de egy nem kipróbált, nem kivezetten ügyes és karizmatikus vezetőnek ez még nagyobb problémát jelenthet. Emellett, hogy nem ítettem a párt, valamelyest megosztott. Tehát ugye a munkáspárt az története folyamán elég sok irányváltást véghez vitt. Ugye a 80-as években nagyon erősen baloldaliak voltak, akár még majdhogy nem kommunista elhajlások is voltak, ezzel is voltak annyira népszültenek a 80-as években. Később Blair alatt ugye olyan bementek középre, egy gyakorlatilag nagyon centrista liberális kormányzás volt, és ugye utána pedig a 2010-es években keresték magukat. Itt is voltak ugye inkább baloldali, inkább jobboldali fordulatok. A Kirstenner az egy inkább talán centristább jobboldali fordulat, de a pártnak van nagyon erős baloldali eleme is, illetve vannak ugye erős progresszív elemek is, akik inkább ugye a bevándorló közösségekből jönnek, fiatalok, akik pedig sokkal inkább a progresszív ideológiát szeretnék megvalósítani, és ezeket a különböző frakciókat a párton belül összetartani azért nem egyszerű, és azt gondolom, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy az elmúlt két évben nem voltak képesek jelentős előadást elérni olyan kérdésekben, mint például a migráció, ahol tényleg a párt megosztott, hiszen vannak olyan részei, akik egyébként támogatják a bevándorlást, nem látnak benne semmilyen problémát, míg ugye a jobb szárny azok látják, hogy van egyfajta elégedetlenség, különösképpen a hagyományos baloldali választók körében, és hogy ezeket olyan vissza kéne szerezni. Tehát van egy megosztottság, ami miatt nehéz a kormányzás, annak ennyi, hogy egyébként tényleg kényelmes többsége van a parlamentben, és ugye ezt láttuk is egyébként a konzervatívok kapcsán is, hogy ott is olyan nehezen tudtak előre haladni bizonyos társadalmi kérdésekben. Ugye még érdemes megemlíteni, hogy azért a brit közigazgatás is máshogy van felépítve, mint mondjuk más európai országokban, tehát nagyon erős jogosítványai vannak a közigazgatásnak, és nagyon sokszor nehéz is átverni magán a közigazgatáson a törvényeket. Ugye talán a leghíresebb példa erre a Yes Minister sorozat, ami ugye a 80-as években játszott, de alapvetően nem változott sokat, tehát sok esetben maga a közigazgatás is próbál gáncsolni, vagy nem segíti a kormányokat, és a közigazgatás maga is egyébként, ezt nyilván a konzervatívok kritizálták sokat, és ez nehéz megfogni, mennyire igaz, de kétségtelenül valószínűleg progresszívebb, mint a brit lakosságnak a többsége. Tehát valószínűleg a közigazgatásban lévő ellenállás is megfigyelhető, és szinte, hogyha nem egy erős vezetőnk van, akkor a közigazgatás is jobban vissza tudja tartani a különböző reformtörekvéseket.
Hát a BBC értesülése és szerint ma várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Na, erről mit kell tudni? Egyáltalán milyen ez a folyamat, vagy kik lehetnek azok, akik váltják, hiszen azt a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ő nem szeretne lemondani, úgy gondolja, hogy az ország stabilitását nem az ő lebonásra fogja majd biztosítani.
Így van, ugye nem említettük, nagyon magas a munkáspárti képviselők száma a parlamentben, tehát hogy most nagyjából ilyen 80 képviselőről beszélünk, aki jelezte azt, hogy támogatna esetleg egy indítványt a Keir Starmer ellen, tehát ez nem lesz elég ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ugye a probléma a brit rendszerrel az, hogy alapvetően csak az lehet miniszterelnök, aki egyébként tagja is a parlamentnek, tehát ezzel már kilövünk pár lehetséges jelöltet a versenyből, hiszen olyan nem tud lenni, akinek nincsen parlamenti mandátuma. Ugye ezzel gyakorlatilag az egyik legjelentősebb jelöltet, Andy Burnhamet, aki ugye polgármester Manchesterben, tehát őt nagyon népszerű jelöltnek tartják, de emiatt ő nem tudna például jelenleg miniszterelnök, hiszen nincsen parlamenti mandátuma. Ugye emiatt beszélnek arról, hogy adott esetben Streeting lehet esetleg egy jelölt, aki ugye most jelenleg a egészségügyi miniszter, de ő nem kifejezetten népszerű a pártban, ugyanis a párt jobb szélét képviseli, tehát őt inkább egy jobbra húzó parlamenti képviselőnek tartják, tehát neki lehetnek a jobb esélyei, de nem kifejezetten népszerű a párt tagjainak körében, ami problémát jelenthet a jövőben, és ugye ami igazán problémás az az, hogy alapvetően, hogyha egy bizalmatlansági indítványt csinálnak a miniszterelnök ellen, akkor nagyon könnyen vezethet annak a sikertelensége, vagy nagy sikeressége, akár előrehozott választásokhoz is. Hiszen a ilyen bizalmatlansági indítványnál, hogyha valaki mondjuk bármilyen kormányzati pozíciót tölt be jelenleg a brit munkáspárt kormányzása, annak elvileg le kéne mondania, hogyha a miniszterelnök ellen szavaz. Tehát van egy erős mandátum a miniszterelnöknek, és ugye emiatt valamelyest, hogy is mondjam, elriaszthat bizonyos parlamenti képviselőt, akinek van bármilyen, tehát itt ugye azért nem olyan, mint a magyar rendszer, tehát gyakorlatilag a briteknél az államtitkároknak a többsége is a parlamentből jön, tehát akár az államtitkárok, ugye miniszterelnök is a pozíciói elveszhetnek egy ilyen indítvány kapcsán, amit nem biztos, hogy mindenki bemer vállalni, illetve azt meg különösképpen nem, hogy adott esetben ez mondjuk előrehozott választásokhoz vezessen, hiszen ugyan beszéltünk, hogy most nagyon kényelmes többsége van a brit munkáspárt pártnak a parlamentben, viszont ha most lennének előrehozott választások, akkor nagy valószínűség szerint egy hatalmas bukás lenne a munkáspárt számára. Tehát nagyon kicsi mesdjén tudnak mozogni most a munkáspárti képviselők, hogy úgy tudjanak megszabadulni Keir Starmertől, hogy abból ne legyen ott esetben előrehozott választás. És pont emiatt én nem tartom feltétlenül, hogy is mondjam, nagy esélyét, nem látom nagy esélyét annak, hogy a Keir Starmert egyébként a következő párt helyett évben meg tudják buktatni, hiszen nincs olyan jelölt, aki kifejezetten népszerű lenne, és tudna a helyére kerülni. Másrészt pedig nem említettem, én azt gondolom, hogy nagyon nagy esélye van arra, hogyha ez rosszul megy, akkor annak előrehozott választások lehetnek a végeredménye, amit viszont a párt nem szeretne, hiszen abból valószínűleg nem tudnának kijönni jól.
Nagyon érdekesség, vagy különleges helyzet az Nagy-Britanniában, amit tegnap láttunk, hogy a harmadik Károly király nyitotta meg a parlamenti ülésszakot, de amit ő ott elmondott az ülésszak nyitányaként, azt egyáltalán meg tudja a jelenlegi kormánya valósítani. Ugye a közel-keleti konfliktusra ő is felhívta a figyelmet. Elmondta, hogy ez próbára teszi az ország energia, védelmi és gazdasági biztonságát. Ő azt mondta, hogy erre a kormány határozottan fog reagálni, és hogy arra törekszenek emellett, hogy igazságos országot teremtsenek mindenkinek. És emellett említette az ország megbonthatatlan szövetségét a NATO-val is, és azt is, hogy az európai partnerekkel jobb viszonyra törekszik, de képes-e ezt egy ilyen, hát nem tudom, hogy nevezhetjük-e jelen pillanatban instabil kormányzatnak, de ezt a jövőképet megvalósítani?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a probléma az, hogy tényleg nagyon gyenge a brit munkáspártnak a kormányzó képessége, és ezt tényleg én arra vezetem vissza, hogy a párt megosztott maga, és ugye igazából ezt láttuk sajnos a konzervatív pártnak az utolsó néhány évében is, ugye ott is egy egyébként nagyon erős felhatalmazás volt, egy nagyon kényelmes parlamenti többség, mégis nagyon nehezen tudta kormányozni és keresztül venni dolgokat. Alapvetően egy megosztott társadalomról van szó Nagy-Britanniában, amit ugye a Brexit-nek a kezelése nem segített, és emiatt látom azt, hogy a két hagyományos párt nem nagyon találja a helyét ebben az új megváltozott rendszerben, és nem tudják a különböző frakciókat összeegyeztetni, és egyfajta egyenes irányba vinni. Emiatt lehet az egyébként, hogy a jövőben tényleg mondjuk az új pártok meg tudnak erősödni, és nagyobb szerepet vállalni, hiszen ők sokkal szegmentáltabban egy bizonyos, hogy is mondjam, választói réteget, vagy egy bizonyos politikai elvárást tudnak becsatornázni. Ez különösképpen ugye a Reform UK-ra igaz. Tehát én sajnos nem látom azt, hogy a jelenlegi vezetéssel a munkáspárt jelentősen tudná növelni a lehetőségét, és nyilván emiatt ismerült el az, hogy meg kéne szabadulni a jelenlegi vezetéstől, csak azt sem látom, hogy mondjuk egy új vezetés sokkal sikeresebb tudna lenni ebben. Tehát nem látom azt a vérfrissítést, azt az erőt a brit munkáspárt köreiben, akik ezt mondjuk végig tudnák vinni. Sajnos ezt nem láttam egyébként a brit konzervatív pártnál sem. Tehát ott is ugye ott is felmerült egyébként, hogy a jelenlegi vezetőtől meg kell szabadulni és egy új irányba vinni a pártot, de ott se igazán látom azokat a személyeket, akik, hogyha ez megtörténik, akkor a pártot tényleg erővel és úgymond magabiztossággal el tudnák vinni egy bizonyos irányba, és ezt sajnos a munkáspártnál sem látom. Jelenleg számomra egyértelmű, hogy a legnépszerűbb és legkarizmatikusabb vezető az Egyesült Királyságban az Nigel Farage, hogy ő ebből mit tud majd profitálni, és ugye ott is ez egy probléma, hogy ha adott esetben vele bármi történik, akkor nincs mögötte olyan erő még abba a pártba se, aki esetleg a helyét át tudja venni. Tehát ez náluk is azért alapvetően egy rizikófaktor tud lenni, de Nigel Farage kivételében én nem látok most a brit politikai palattán olyan szemét, aki elég karizmatikus lenne ahhoz, hogy adott esetben komolyan át tudjon venni reformokat a brit közigazgatáson és a brit rendszerben.
Ugye talán a műsor elején fogalmazott úgy, hogy a Brexit hatásairól nem lehet múlt időben beszélni, hiszen azok még jelen pillanatban is meghatározzák. Ugye a brit gazdaság továbbra is gyenge. Vannak olyanok, akik szerint rossz ötlet volt kilépni az Európai Unióból, továbbra is határozott nyugodtan, jól látható azoknak a tábora, akik azt mondják, hogy a Brexit az egy jó döntés volt, de nem mehetünk el Ursula von der Leyen közös piachoz való hozzáférések kapcsán kínált, nem is tudom, a kuhoz, hiszen ő azt mondta, hogy Brüsszel svájci mintára engedné hozzáférni Nagy-Britanniát az uniós közös piachoz, és azért valljuk be, hogy ez óriási felháborodást keltett, hiszen egy nagyon nagy összeget mondott, évi 1 milliárd fontot kérne egy ilyen megállapodásért. Na ehhez hogy állnak Nagy-Britanniában?
Én azt gondolom, hogy ez egy megosztott kérdés, és ugye ebbe is igazából a Brexitnek a hatásai részben azért is állnak, vagy élnek velünk továbbra, hogy mert nem tudták megoldani ezeket. Tehát a Brexit az egy felemással sikeredett megállapodás volt. Ugye azt láttuk, hogy alapvetően meglepte az akkor kormányzó konzervatív pártot is, tehát nem számítottak arra, hogy a Brexit népszavazás végül sikeres lesz. És ez gyakorlatilag végigkísért az utána lévő tárgyalási folyamatot, instabilitás volt, és a maga a megegyezés egy kifejezetten gyengén sikerült a véleményem szerint legalábbis. Tehát ahhoz képest, hogy a Nagy-Britannia milyen gazdasági erővel rendelkezett, és milyen alkut tudott volna az esetben kicsikarni magának, vagy egyébként, amit ugye meglepetéssel kicsit, de akár Trumppal szemben is tudott érvényesíteni a jelenlegi kormányzat, amikor a Trumppal való gazdasági megállapodásokról volt szó, és amit az Európai Unió például nem tudott Trumppal szemben érvényesíteni, pedig egy sokkal jobb gazdasági blokkról van szó. Hát én azt gondolom, hogy abban a tárgyalási folyamatban a brit kormánypártok, vagy a brit kormánypárt elszámolta magát, és igazából nem mert elég határozott lenni, és egy olyan megállapodást született, ami ugye továbbra is folyamatosan problémákat okoz, például a ír-északír határ kapcsán, ami ugye oda vezethet hosszú távon, adott esetben Észak-Írországot el is veszíti az Egyesült Királyság, hiszen olyan gazdasági problémák vannak ott, amik inkább abban az irányban mutatnak, hogy a két területnek egyesülnie kéne, hogy megoldják ezeket a problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos nem jól lett kezelve a Brexit, és ezért is élnek tovább ezek a feszültségek és problémák. A bevándorlásról már beszéltünk, ami ugye egyértelműen egy nagyon fontos célja volt a Brexitnek, és ugye semmi nem történt vele, de gazdaságilag is én azt gondolom, hogy ha a Nagy Egyesült Királyság egy sokkal határozottabb, egyértelműbb politikát folytatott volna, ugye nagyon sokáig beszéltek arról, hogy a brit kormány akár hajlandó elfogadni egy úgynevezett no deal Brexitet, ami ugye azt jelentette volna, hogy nincs semmilyen megállapodás az EU-val, és megy minden, ugye ahogyan megy minden, úgy, hogy nem lett volna az Egyesült Királyság rész az EU-nak. Nyilván ez nem feltétlenül lett volna egy jó megoldás, de én azt gondolom, hogy ha ezt következetesen tartották volna magukat a tárgyalások során, hogy ők akár hajlandóak ezt a lépést is megtenni, a végén valószínűleg egy jobb megállapodást tudtak volna szerezni. Ugye a Brexit gazdasági hatásai nehéz egyébként megvizsgálni ezt, mert én azt gondolom, hogy azt mindenki tudta, hogy rövid távon ennek nem lesz jó hatása a brit gazdaságra, viszont hosszú távon lehetnek egyébként előnyei a szuverenitás visszaszerzésének. Ugye Nagy-Britanniának azért van egy globális pozíciója, volt gyarmatokkal van egy olyan különleges kapcsolat, ami mondjuk sok európai országnak nincs. Ahogyan említettem, hogy az Egyesült Államokkal is egy jobb megállapodást tudott tető aláhozni, mint az Európai Unió. Hát azt gondolom, hogy hosszú távon nem feltétlenül lesz a Brexit gazdaságilag rossz Nagy-Britanniának. Ugye ez attól is függ, hogy ezek a beszélgetések az Európai Unióval, hogy alakulnak, de az biztos, hogy a brit lakosság többsége nem támogatja azt, amit Ursula von der Leyen letett az asztalra, és azt gondolom, hogy ha a munkáspárt ebbe az irányba megy el, akkor az még tovább fogja növelni az elégedetlenséget velük szemben, és ezért nem gondolom, hogy egy ilyenfajta megalapodás irányába fogunk haladni. Nyilván nem lehet semmit se kizárni, és a munkáspárt egyébként korábban említette is azt, hogy szeretnének valahogyan akár közelebb együttműködni az Európai Unióval, és ugye azt se vetették el, hogy adott esetben a Brexitet visszacsinálják, de én nem gondolom azt, hogy ebben a helyzetben reális szenárió az, hogy ezt meg tudják lépni, hiszen egyszerűen nem eddig nagy a támogatottságuk.
Hát azt hiszem, hogy elég átfogó képet kaptunk most arról, hogy mi is zajlik Nagy-Britanniában. Nagyon szépen köszönöm Kis Istvánnak, hogy ebben a szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. A lángok, a
tűnnek, az álmok visszatérnek, a tűz beled jár ma minden lélek. Az évek körbejárnak, csak szállnak és ránk találnak, nyújts két kezed, és én mesélek. Ha elmennék, te gondolnál-e néha-néha rám? Gondolnád-e az, hogy nem jön az álom egy éjszakán? Hogy a nap sincs mindig ébren, és az ég sem oly magas? Mi elfeledtük régen, hogy mit is mondanak?